Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna vendége pedig Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Műsorunkat csütörtök délelőtt rögzítjük, így a rádióban felvételről hallják. Témáink pedig a török politikai és gazdasági helyzet, és talán egy kicsit kitekintünk majd Görögországra is, mivel ott is új kormány alakult. Ciprus, Irak, Szíria. Szinte naponta lehet hallani olyan híreket, amelyek arról szólnak, hogy Törökország ezen államokkal áll valamilyen formában, konfliktusban, lett légyen az gazdasági vagy katonai szempont. Mitől lett mostanában ennyire aktív Ankara?
Hát Ankarának ezek a környező régióit érintő aktivitása vagy érdeklődése, ez egy folyamatos évek óta húzódó történet, és azt láthatjuk, hogy hát különböző külső és érzem belső tényezők miatt most ezek a témák, amelyek a felszín alatt ott voltak, és már korábban is okoztak kríziseket, vagy inkább úgy fogalmazni, diplomáciai kard váltásokat, ezek most így hirtelen ömlesztve jelennek meg, de ezeknek megvan a saját maguk belső dinamikája.
Ugye Ciprus esetében Ankara a földközi tenger keleti medencéjében lévő olaj- és földgázmezők után kutatva két újabb hajót is a térségben vezényelt, hogy újabb, hát állítólag illegális próbafúrásokat végezzen a sziget észak-keleti részén. A várható óriási gazdasági hasznot, amit ott a térségben elérhet, felülírják, felül tudja írni az uniós szankció, illetve az államközi konfliktusok?
Hát ez egy nagyon sok szereplős történet, és meglátjuk majd még, hogy az Európai Unió mivel tud előrukkolni, de én azt mondanám a jelenlegi helyzetben és a török nyilatkozatok tükrében, hogy Törökország eléggé eltökélt azt, hogy ezt a kérdést a saját maga szájíze szerint rendezze, vagy legalábbis megpróbálja rendezni. Ugye ez egy nagyon összetett kérdés és több évtizedes probléma. Ugye az egész arra vezethető vissza, hogy Ciprus, mint sziget 1960-ban függetlené vált a brit koronától. Viszont ez egy olyan sziget volt, ami korábban oszmán fennhatóság alatt létezett, és az oszmán évszázadok alatt egy relatíve jelentős török kisebbség alakult ki ezen a sziget, hogy a lakosnak egy olyan 20%-a volt török. És a szigetnek a függetlené válásával, valamint az azt megelőző tárgyalások során a sziget függetlenségét, illetve az ott lévő török kisebbségének a jogainak a védelme érdekében Törökország, illetve Görögország, valamint tehát ugye Nagy-Britannia, aki kivonult a területről, garantor államszerepet kapott, és megtiltották a sziget számára azt, hogy egyesüljön mind a görögökkel, mind esetleg törökökkel. Ez úgy tűnt, hogy működni fog ez a rendszer, de gyakorlatilag interetnikus konfliktusok alakultak ki már a 60-as évek legelejétől kezdve, fegyveres összecsapásokra került sor, amelyre a törökök már többször jelezték már 60-as években is, hogy akár akkor lennének bevonulni a szigetre a saját kisebbségük védelme érdekében. Ezt az Egyesült Államok akkor vissza tudta fogni, meg tudta akadályozni. Egészen 1974-ig, amikor is egy pucskísérlet történt, vagy egy sikeres pucs történt Cipruson, és akkor kimondták a sziget egyesítését, ami gyorsan a törököknek a beavatkozását jelentette, és gyakorlatilag megszűnt ezen az opció, de maradt a sziget független, viszont a törökök nagyon gyorsan elfoglalták a szigetnek nagyjából 36%-át, ugye ez az északi rész. És innentől kezdve 1974-től ugye már jó pár évtized telt el.
45 év egészen pontosan.
Így van, a sziget ketté van osztva. Az északi részén csak, hogy még egyet csavarjunk a történet, 1983-ban a helyi török vezetés kikiáltotta egy független köztársaságnak a létét, tehát az észak-ciprusi török köztársaságét, amit mind a máig csak Ankara ismer el, senki más nem, illetve az egész nemzetközi közösség, az ENSZ, ezt a szigetnek a megosztását illegitimnek tartja, és hát ugye évtizedek óta már folynak is az egyesítési tárgyalások, ezek hát nem sok sikerrel jártak mind a mai napig.
Miközben Ciprus másik része az Európai Unióhoz tartozik.
Pontosan, tehát 2004-ben megtörtént Ciprusnak a déli görög résznek a belépése az EU-ba, amit a törökök egyébként megpróbáltak, tehát a csatlakozás előtt megpróbálták kezelni ezt a helyzetet egy népszavazással, ami a két sziget résznek az egyesítéséről szólt volna, hogy érdekes módon a török ciprióta rész az 64%-a ezen népszavazáson azt mondta, hogy ők támogatják az egyesülést, míg a görögöknek, görög ciprióták a döntő többség, akik a urnákhoz járultak, azt mondták, hogy ők nem kérnek ebből. És így gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy Ciprus belépett az EU-ba, és nem rendezték ezt a kérdést, folyamatosan folyamatosan felhasználja a szigetnek az egyesítésnek a kérdését Törökország uniós csatlakozási tárgyalásának az akadályozására. Tehát nagyon sok fejezet föl van függesztve, vagy be van fagyasztva azért, mert a ciprusi fél megvétózza ezeknek a megnyitását, mondván, hogy amíg Törökország nem ismeri el a dél-ciprusi részt, amíg meg van tiltva az, hogy török felségezésű hajók délen menjenek, vagy ciprusiak, tehát görög ciprusiak török területeken, török kikötőkbe kössenek ki, addig ez egy áldatlan állapot.
Most ugye szárazföldről beszélünk, de itt tengeri fúrások vannak. A tenger is körbe van határolva?
Így van, és itt kezdődik a következő csavar. Ugye a nemzetközi tengeri jog az szabályozza, hogy bizonyos kilométer vagy hát tengeri mérföld távolságokig hova tartozik a tengeri rész, illetve hát annak a víz alatti résznek az ásványkincseket érintő jogai, és hát a ciprusi rész, amit most a görög ciprusi részről beszélek, ők ugye úgy vannak vele, hogy a szigetnek a megosztottsága az nem az ő hibájuk, tehát hogy elvileg az északi rész is hozzájuk tartozni, mert gyakorlatilag nem így néz ki, de hogy ők nyugodtan kibányászhatják, nyugodtan hozzáférhetnek azokhoz a javakhoz, ami a megadott kizárólagos gazdasági övezet, így hívják ezt a zónát. Ezen a részen Ciprust megilleti, és a ciprusi kormány több szerződést is
tehát
kötött.
Tehát kvázi a görög része csak abban nyugodott bele, hogy a szárazföldi rész az megosztott, de a tengeri az nem.
Hát igazából a szárazföldi részébe sem nyugodtak bele, csak ott elfogadták. Nem nagyon tudnak mit tenni, így van, hogy 30 ezer török katona állomásozik. Ez egy elég nagy szám, úgyhogy még akkor is, hogyha görögök azt gondolják, hogy ezek nincsenek, ott vannak, és senki nem akar egy konfliktust kirobbantani, ugye folyamatosan állomásoznak minden mai napig a térségbe vezényelt ENSZ csapatok. Megosztva a sziget, tehát egy megadott vonal keretében. Úgyhogy ezt senkinek nem érdekel jelenleg felrúgni, de az amit lehet a ciprus, mint a görög-ciprusi résztől délre, keletre elterülő részeken, ugye még meglehetősen messze esnek az észak-ciprusi területektől, ott elkezdték a különböző területeknek a feltérképezését, mélyfúrásokat indítottak, illetve megegyeztek, hogy ennek a kizárólagos gazdasági övezetnek a határai Egyiptommal, Izraellel vagy éppen Limanonban pontosan hol húzódjon, és a 2000-es évek folyamán, 2010-es évek legelején ezeken a területeken több jelentős, több száz milliárd köbméternyi földgáz lelőhelyet tártak föl, mind az egyiptomi, mind az izraeli, és ami fontosabb esetünkben a görög-cipriota oldalon is, tudom, egy Afrodité nevezetű gázmező, és hát a görögök, görög-ciprióták nagyon taktikusan igyekeztek nemzetközi, amerikai és európai olaj- és földgázállatokat behívni, hogy ezeket a fúrásokat elvégezzék, és ezáltal érdekelté tegyék a különböző nagyhatalmakat is.
De ez a keleti medence konkrétan hova esik? Melyik érdekszférába eshet?
Hát ez úgy kell elkezdeni, hogy van Ciprus, ami egy sziget, és hát ennek eléggé közvetlen közelében van a Közel-Kelet. Ugye vele nagyjából egy hosszúsági, illetve szélességvonalon Libanon, Izrael. Tehát nagyjából ez a rész, és ugye a tengeri övezetek, ugye ezen országok közötti tengeri határokat jelentik, és egy része a Ciprushoz tartozik, másrészt Izraelhez, és megegyeztek, hogy pontosan húzódjon itt a tengeri érdekszféra a vonala, és ami tehát ami az izraeli részre esik, az Izrael illeti, és fordítva, ami a ciprusi részhez tartozik, az a Ciprust illeti. És ennek a kitermelése, ennek a továbbszállítása az egy folyamatos kérdés, ugye az Európai Unió több államát is érdekelni, illetve hát azt is látni kell, hogy olyan nagy mennyiségű földgáz találtak, ami a hát következő nagyon sok évtizedre, sőt Ciprus esetében akár 100-150 évre elegendő lehet, hogy a helyi igényeit kielégítsen.
Ez a hely, ahol most Törökország megjelent a próbafúrásaival, ez ki?
Nos, és akkor itt jön a következő csavar, ugye egy sziget déli része az tartozik a görög-cipriótákhoz, az északi rész, az pedig ugye az észak-ciprusi török köztársasághoz, a törökök véleménye szerint, nemzetközi jogilag és a görög-ciprióták szerint, ez viszont ugyanúgy az övék. És ott bármilyen fúrás bárki akarna végezni, az hát gyakorlatilag a nikóziai görög-cipriota kormány engedélye nélkül, az megsérti a jogait. És inkább ez az Európai Unió vagy az Egyesült Államoknak is a véleménye, mivel a nemzetközi közösség nem ismeri el, hogy az észak-ciprusi köztársaság ott bármiféle jogokkal rendelkezne, illetve nem történt meg ezzel együtt Görögország és Ciprus közötti, itt a görög-cipriota rész közötti tengeri határnak a pontos lehatárolása is, annál is inkább, hogy 74 óta nem ismeri el a görög görög-cipriót a kormány Törökország, tehát így elég nehéz lenne tárgyalniuk. A görög, illetve a török-cipriót a rész a görögök, vagy Ankarának a, bocsánat, az Ankarának a erős támogatásával együtt, ugye azt próbálja elérni, és ez már egy évek óta, 2010-es évek óta húzódó vita, hogy a feltárandó, akár északon, de hát ugye elsősorban itt a déli területekre kell koncentrálni, területekből majd kinyert földgáz vagyont, azt lehetőség szerint osszák meg már most, vagy hogyha ezt most nem lehet az észak-ciprusiak bevonásával, akkor egy ilyen nemzetközi, de a két országrészt egyesítő, vagy jobban fogalmazva, két országrész részvételével megvalósuló közös alapnak a részlehozását szeretnék, amiben küldhet az Európai Unió is megfigyelőket, az ENSZ is, aki akármit akar, és így közösen tudják felhasználni a már a déli feltérképezett mezőkből származó bevételeket.
Tehát ugye jól értem, hogy akkor a konfliktus akkor inkább akkor fog majd generálódni, hogyha ezt jobban eszkalálódhat, hogyha a konkrétan nem csak próbafúrások lesznek, hanem már kitermelés is, és gazdasági hasznot fog eredményezni.
Igen, ez egy része a konfliktusnak. A másik, a törökök viszont azt mondták, hogy rendben, hogy itt bizonyos, illetve nincsen rend, nagyon nincsen rendben, hogy különböző célokat, fúrásokat alkalmaznak, de ők nem fognak azért lemenni annyira délre, hogy most ebből nagyobb nemzetközi konfliktus intézenek. Viszont ami az észak-ciprusi részeket illeti, tehát a sziget északi részéhez kapcsolódó tengeri övezetet, vagy kizárólagos gazdasági övezetet, ott ők elkezdik a fúrásokat, ez már az előző években elkezdődött, de most azt láthattuk, hogy tavasszal, nyáron egyre több hajót küldenek, és ugye jelenleg 3 hajó állomásozik ezeken a vizeken, és kezdte el a fúrásokat. Ugye ez robbantotta ki a jelenlegi válságot, de a törökök bejelentették, hogy egy negyediket is oda fognak küldeni, úgyhogy őket nem lehet visszatartani különböző szankcióknak a meghirdetésével, illetve a ciprusi görög kormány jelezte, hogy ezeknek a hajóknak a legénység ellen elfogató parancsot ad ki. Mivel ezek jelenleg még ott az északi szigetrészhez idézősen mondható, tartozó részeken állomáshoznak, ezért valami kevés az esélye, hogy most a görög-ciprióta parti őrség megtámadná ezeket, annál is inkább, mert akkor a török hajóhad is felvonulna, ez pedig senkinek nem az érdeke, de jól mutatja, hogy nemzetközi jogilag, illetve a ciprusi belső jogilag ezt meglehetősen nehezményezik az, hogy Törökország, úgymond a saját szája íze szerint, a Törökország és a sziget között elterülő területeken, tehát tengeri területeken elkezd mélyfúrásokat eszközölni. Egyelőre még nincs arról hír, hogy találtak volna bármi kitermelhető vagy nagyobb mennyiségű földgázt. Ha majd kiderül, hogy valamit elérnek és találnak, méghozzá nagyot, na akkor lesz egy újabb csavar ebbe a történetbe, de egyelőre még ennek a konfliktusnak az elején vagyunk, de a törökök nagyon eltekéltek, és hát mint láthattuk azt is, hogy az Európai Unió azért jelezte a héten, hogy szankciókat fogadtak el, amelyben pénzügyi eszközökkel sújtják részben Törökországot. Ugye Európai Beruházási Banknak a további hitelezését próbálják beszüntetni. Ugye ez több száz millió eurót jelent, tehát nem egy akkora hatalmas összeg, de nyilván egy gazdasági válságban lévő Törökország számára nem egy túl jó dolog. Ugyanígy az előcsatlakozási alapokat is visszavágják Törökország esetében, ami újabb 100 millió eurókat fog jelenteni. Ez szintén nem túl kedvező, de nem egy olyan összeg, ami térde kényszeríteni a törököket, illetve különböző tárgyalásokat, amit Törökországnak a javát szolgálják, repülő gépekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat pedig felfüggesztenek, ami hosszabb távon szintén nem török érdek, de a jelenlegi vezetés nagyon eltökélt abban, hogy itt erőt mutasson, részben a saját ciprióta törökjeinek az érdekeinek a védelmében, részben azért, hogy mutassa a nemzetközi közösség felé, hogy Törökország erős, és nem hagyja, hogy ezeket a lehetséges erőforrásokat elhapolják előtte. Különösen, hogyha azt figyelembe veszik, hogy ugye Törökország most már több mint egy 80 milliós ország, iszonyatosan hatalmas a energia éhsége, és hát a törököknek a legnagyobb szerencsétlenségére, noha ugye ott vannak a Közel-Keletnek a peremén vagy a kapujában, és a közvetlen szomszédságukba terül el a világ földgáz és kőolaj lelőhelyének nagyjából a 75%-a, ugye gondoljunk csak Irakra, Iránra, Szíriának is vannak tartalékai, ugye nemrég találtak Izraelhez kapcsolódó területeket, vagy Szaúd-Arábia és az öbölvidék. De magában Törökországnak nagyon kevés, mind a kőolaj, mind a földgáz tartaléka. Évtizedek óta nem tudja a saját tartalékaiból a saját fogyasztását ellátni, úgyhogy behozatalra szorul. Nyilván, hogyha jelentős területekhez, földgázmezőkhöz jutna itt a földközi tenger keleti medencébe, ami gyakorlatilag majdnem minden ország talált már, az ezt a függést erősen tudná oldani, és akkor más nemzetközi hatalmakkal szembeni pozíció is erősödni, főleg Oroszországra gondolok.
Egyébként, hogyha a görög ciprióták úgy gondolnák, hogy föllépnek Törökországgal szemben, vagy a török fúrásokkal szemben, akkor ezt saját jogon meg tudják-e tenni, vagy pedig ehhez az Európai Unió segítségét kell, hogy kérjék, és engedélyét is?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy ugye ezek a területek hivatalosan Ciprusnak a részei, ők ezt megtehetnék maguktól, és sőt az Európai Unió rögtön elítélte azt, amikor törökök mélyfúrásokat kezdtek el ezeken a partmenti területeken, mint az észak-ciprusi területekre gondolok, mondván, hogy az ciprusi rész és az jogtalan, amit ők tesznek. Az más kérdés, hogy katonailag, vagy akár ugye a hadihajójának egy részének az oda vezénylésével, ez egy kockázatos fellépés lenne, és hát túl sok esélye nem lenne Törökországgal szemben, de nyilván ez most egyik félnek sem az érdeke, hogy egy olyan háborús konfliktus robbantson ki, aminek egyelőre nem lennek belátható következményei.
Ráadásul mindkét ország a NATO tagja.
Ciprus nem, tehát a görög rész nem, csak Törökország, és Törökország ugye 1952 óta NATO tank, ugye még messze jóval Ciprus függetlenség előtt NATO tag lett, folyamatosan blokkolja Ciprusnak a NATO tagságát, és ez egy jól felfogott érdeke. Nyilván, hogyha NATO taggá válna, akkor onnantól kezdve már hát lényegesen izgalmasabbá válna, fogalmazunk így ez a konfliktus. Így is elég gondja van a törököknek ebből a szempontból, hogy Görögország viszont ugyanúgy 1952 óta NATO tag, és a hát szintén ott is határviták vannak az égei tengeren, különböző szigetek.
Hoztam volna a Görögország NATO tagságát a ciprusi görög résszel, de akkor ezek szerint ez a kis pici görög része Ciprusnak az nem NATO tag?
Az nem NATO tag, és innentől kezdve ők szeretnének azok lenni, de Törökország folyamatosan blokkolja az ő csatlakozásukat. Ez kicsit olyan, hogy mint az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokért kapott dolgokat, törökök így adják vissza. És gyakorlatilag ők meg azra használják föl ezt a kérdést, hogy így a tárgyalásokat, az egyesítési tárgyalásokat próbálják előrébb vinni, de gyakorlatilag mindkét fél megállt. Ugye a ciprusiaknak is, mármint a görög részre gondolok, görög ciprióták, még azt mondják, hogy bármilyen ugye a földgáz vagy esetleges kőolajmezőkből származó bevételt majd akkor fognak rendezni a két sziget rész között, hogyha megtörténik az egyesülés. Na most viszont ennek rengeteg problémája van, hogy ez megtörténjen, mert nagyon ellentétesek, vagy hát nagyon több kérdésben nagyon ellentétesek az érdekek, és nehéz több kérdést kezelni. Ugye van vagy 6 téma nagyjából, amit rendezni kéne a két félnek, ilyen területek rendezése, ami nagyjából még menne is, ami izgalmasabb az, mind a déli ciprusi területekről elmenekült törökök, illetve az észak-ciprusi területről elmenekült görögöknek a vagyonának a visszaadása, vagy éppen végkielégítése, a földterületeknek, mármint a föld tulajdonnak a rendezése, ezt iszonyatosan nehéz most már megtenni évtizedek után, nem is nagyon vannak meg a pénzügyi eszközeik, ez csak nemzetközi segítséggel lehetne hozzájárulni, másrészt pedig egy olyan alkotmányos rendszer kellene egy valamikori egyesülendő, vagy egyesített sziget esetén kitalálni, kidolgozni, ami egyszerre védi a török kisebbséget, viszont nem ad nekik annyira erős jogokat, és annyira erős autonómiát, amit a ciprióta görögök nehezményeznének, hiszen ez a rendszer 1960-as években megbukott. Na most ilyet egy ennyire bizalmatlan két közösség esetében, akik háborút éltek meg egymással, és ez viszont annyira azért nem volt régen, hogy elfelejtődjön az emberek emlékezetében, ez jelenleg nagyon nehezen kivitelezhető.
Említette Törökország energiaéhségét is. Mennyire van pénzéhsége is, mert ugye a gazdasági állapota sem éppen rózsás, olyannyira, hogy az egyik külföldi elemzőintézet szabályosan már Venezuelával hozta összefüggésbe, hogy talán a dél-amerikai ország sorsára is juthat. Milyen állapotban van most a török gazdaság? Mennyire van inkább energiaéhsége, vagy inkább pénzéhsége?
Hát egyelőre még az energiaéhségét tudja fedezni, úgyhogy én azt mondanám, hogy Törökország azért jobb állapotban van messze, mint Venezuela. Ugye Venezuelában ból már több millió ember menekült el, ugye éhség van, óriási infláció, és alapvetően van egy gazdasági leromlás. Törökország ehhez képest...
A Hesmor Group nevezető intézet, ez ugyanezt jósolja Törökországnak is.
Pontosan, ezért Törökország ettől még sokkal messzebb áll, ráadásul ugye Venezuelának az volt a legnagyobb baja, hogy ott a 2000-es évektől kezdve egyértelműen az olaj tartalékra építették a gazdaságpolitikát, és gyakorlatilag az olajnak a világpiaci árához kötöttek mindent. Nem volt más szektorokba építkezés, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a 2010-es évek közepétől az olajár, vagy elejétől kezdve az olajár az leesett, innentől kezdve egyértelmű volt, hogy a venezuelai gazdaság is egy nagyon rossz, negatív spirálba fog kerülni, amiből még most sem tudott kijönni.
Most a török gazdaság... Ankaránnak is ezt jósolják, például az idei évre visszaesést.
Igen, de a török gazdaság sokkal plurálisabb, sokkal több szektora van, ugye ott van egy erős turizmus, ami egyébként jön föl a korábbi évek válságához képest. Ugye Törökország most már egy sokkal biztonságosabb országnak számít, nem olyan van erre terrortámadások, messze nem olyan vészes a helyzet, mint 2015-16 környékén volt, különösen az ország nyugati részén, és mivel nincsen neki olaja, nincsenek jelentős földgáz mezői, ezért ő kénytelen volt mindig valami másba fektetni, és emiatt egy sokkal életképesebb gazdaságot kialakítani, mint amit a venezuelaiak csináltak. Ezzel szemben valóban vannak neki problémái, Törökországban is nőtt az infláció, ugye a csúcsa az nagyjából tavaly volt, egy olyan 25%, most már idézőesen mondom, csak 15%, tehát a törökök még mindig nehezményezik, de egy megszemenően jobb helyzet, mint a Venezuelában van. És azért Törökország elég jól integrált a világgazdaságba, ami egyszerre jó és egyszerre átok is lehet, de alapvetően azért arra vigyáznak a törökök, a török üzleti körök, hogy a nagy nemzetközi vállalatokat amennyire lehet bevonzzák, és amennyire lehet védjék az ő jogaikat.
Tehát akkor azért ez a gazdaság sokkal jobban megerősödhetne, ha mondjuk lenne földgáz ott Ciprus
környékén. Ez egy nagyon pozitív lenne a törökökre nézve, különösen annak fényében, hogy ugye a földgáz behozatának egy olyan 50-55%-át Oroszországból kénytelen kinyerni. Na most, hogyha ez változna, akkor Oroszországgal szemben is nagyobb lenne a török mozgástér, ami egyébként egy nagy cél 2015 óta, hogy ők amennyire lehet diverzifikálják a energia hordozói behozatalt más, minél több országba is megfelelő mennyiségben, de összességében nyilván egy ilyen nagy felfedezésre segíteni a török gazdaságnak. Ez valószínűleg még, hogyha hamarosan találnának is jelentős csatokat, és valami csoda folytán sikerülne megoldani itt a nemzetközi jogi kérdéseket. Ennek a kitermelése azért hosszú időkre, több évre telne, mire onnan pénzt látnak, és a problémákat minden hamarabb most kéne megoldani.
De mi az oka ennek a visszaesésnek? Mi az oka, a közvetlen oka a görög gazdaság hanyatlásának? Hogyha lehet így fogalmazni.
Igen, most a törökök több szempontból is veszélyeztetettek. Ugye egyrészt az, ami alapvetően az üzleti köröket bántja, hogy egy nagyon, fogalmazunk úgy, hogy kritikus vagy kockázatos geopolitikai helyzetben vannak, rengeteg külpolitikai problémájuk van, rengeteg, ugye több háborús konfliktus is zajlik körülöttük, ugye ott van Szíria, amivel Törökország erősen bevonódott, ami alapvetően egy picit bizonytalanná teszi a befektetőket Törökországot illetően, különösen, hogyha egy olyan válság alakul ki, mint mondjuk 2015 vége, amikor ugye lelőttek egy orosz gépet, jöttek az orosz szankciók, ez azért nem egy jó dolog. Másrészt pedig, ami ennél azért fontosabb, az, hogy ugye az amerikai jegybanknak a politikája megváltozott az utóbbi években, és elkezdték emelni a kamatot, ami alapvetően az eddigi dollár bőséget fölülírta, és egyre nehezebbé vált a dollárnak a vagy hát a külföldi tőkének a megjelenése ezekben a fejlődő országban, a törökország, hogy a fejlődő országnak minősül. Ez bántotta, vagy hát sújtotta őket is, de nem csak őket, hanem több más államot, Mexikót, Argentinát, Indiát.
Törökországban egyébként a dollár mozog inkább, mint a rubel, vagy más
fizetőeszköz? Igen, ők is sokkal, na igen, és pontosan a török versenyszféra alapvetően dollárban adósodott el, ami önmagában nem lenne egy annyira nagy probléma, mert iszonyatosan veszélyes, mondjuk ezt Magyarországról pontosan tudhatjuk a svájci frankban történő adósodás miatt, de 2013-tól kezdve különböző említett gazdaságpolitikai nehézségek miatt, illetve belpolitikai válságok miatt elkezdett gyengülni a líra nagyon. Úgyhogy ezt most egyébként forintra próbálnám, és nem is euróra vagy dollárra átültetni, akkor azt tudnám mondani, hogy 2012-ben, amikor Ankarában éltem, akkor én még egy líráért nagyjából 140 forintot fizettem. Amikor egy hete voltam Törökországban, akkor pedig nagyjából 50 forintot tudtam fizetni, vagy kellett fizetnem egy líráért, ez egy óriási visszaesést. Lira gyengülés jelent a forinthoz képest, de egyébként az euróhoz és a dollárhoz képest is.
Ezzel összefüggésben is történtek és történnek intézkedések jelen pillanatban is Törökországban. Ezzel folytatjuk majd az Aréna második részében. Egeresi Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával, Törökország szakértővel.